A hírek után már is folytatjuk a beszélgetést Barsiné Pataki Etelkával, a Magyar Mérnöki Kamara távozó elnökével és Nagy Gyulával, a Mérnöki Kamara új elnökével, és érintőlegesen itt a hírek előtt már szóba került az építésügy és az építésügyi feladatok, illetve az uniós források. Azt tudjuk, hogy a nagyobb volumenű beruházások már azért jó ideje uniós forrásokhoz köthetők, és ezekhez kapcsolódnak, viszont a mostani uniós költségvetési ciklus kifutásával mindez vélhetően és várhatóan változni fog. Mire kell készülniük például a mérnököknek, a mérnöki irodáknak, ezen azon túl is a mérnöki kamarának, és egyáltalán hogyan értékelhető mindez mérnök szemszögből, vagy a kamara szemszögéből?
Én mindig mondom a kollégáknak, hogy most kellene építkezni, amíg van munka. Soha hittük volna, hogy az az időszak is beköszönt, hogy kevés az eszkimó, és sok a fóka. Komoly gondok vannak természetesen, olyan mértékű most az az elvárás, amit a politika támaszt a mérnökség fele, hogy bizony nagyon össze kell szedni magunkat, hogy meg tudjunk neki felelni. Itt talán azt szeretném hangsúlyozni, hogy ez az időszak, ugye, ahogy ön is említette, el fog múlni. És nyilvánvalóan azért ezek a beruházások, bízunk abban, hogy sok magánberuházás lesz, és jönnek a befektetők, de azért ez csökkenni fog. És a mérnöknek az én személyes véleményem szerint meg kell tanulni az exporti piacra dolgozni, és ettől ma távol vagyunk. És én ennek a legnagyobb okát abban látom, hogy ugye amikor a nagy állami tervező cégek szétmentek a rendszerváltoztatáskor, és hál' Istennek, hogy szétmentek, akkor utána ezek a kisebb cégek kezdtek fölállni, megerősödni. 5-6-20-25 fős cégek, nagyon kevés 100 fő fölötti tervező cég van ma Magyarországon, és nem tudnak elindulni külföldre természetesen. Nem azért, mint hogyha hiányozna a repülőszőnyeg, most már azért olyan sok lehetőséget mutatnak a különböző támogatások, Eximbanki források, garanciavállalások, egyebek, ami azért mondjuk ezt a repülőszőnyeget biztosítaná a mérnöknek, ami egyelőre nincs.
Ennek mi lehet a hátterében egyébként, becsessem meg, hogy szavába vágok, hogy nem eléggé felkészültek a mérnökök arra, hogy így kilépjenek úgymond a piacra, vagy
azért, mert a tudások az szerintem nincsen gond, hanem az a probléma van, hogy ezeket a kis 5-6-10-15-20 fős cégeket, ezeket meg kéne próbálni valamilyen szinten összehozni. Mi elindítottunk egy ARGE típusú együttműködést, amikor azért az önállóságukat megőrzik, de mégis egy-egy feladatra együtt tudnak vállalkozni. Az export piacokon ott azért a méret megkívántatik. Tehát oda 5 fővel valaki.
Tehát, hogy nagyobb cégeknek van inkább esélye.
És én bízom benne, és sokat beszéltünk erről kollégámmal is, és az elnökségen belül is, és ugye, ahogy említettem, Nagy Gyulával is, hogy az elkövetkezendő időszaknak az egyik legfontosabb feladata van, lenne az, hogy ez összejöjjön. És itt nem arról van szó mindössze, hogy na állapodjunk meg, hogy 10% a tiéd, 30 az enyém, vagy szóval nem ilyen kérdésekről van szó. Itt olyan kérdésekről van szó, hogy egyforma munkakultúrában kell előre menni. Ezért mi kidolgoztunk ilyen rendszereket, esetleg lehet, hogy a Gyula el is mondja, mert ő is aktívan részt vett ebbe, amit úgy hívunk, hogy építés és mérnöki szolgáltatási rendszer, ami lényegében egyfajta közös, nem titkoljuk, a németektől átvett munkafolyamatokat és munkakultúrát ír le ahhoz, hogy mindannyian közös nyelven beszéljünk. Akkor lehet ezeket a kis cégeket összerakni. Ez ma nincs.
Nagy Gyula, hogyan látja ezt?
Ma a mérnöki vállalkozások közel 90%-a kisvállalkozás. Tehát néhány fős mérnöki irodák dolgoznak. És ezért az ő technikai hátterük is korlátozott. Tehát a munkavállalási kapacitásuk korlátozott. A külföldi munkáknál döntően, amire esélye lenne egy magyar vállalkozóknak, azok a kis munkák, kisméretű munkák. Tehát ez elkerülhetetlen, hogy összeálljanak, és adott esetben egy nagyobb kapacitással meg tudják jelenni.
Akkor, akkor a kamara ebben tud segíteni, hogy valamilyen módon egy ilyen hálózatban összekapcsolja ezeket a kismérnöki irodákat. Mert gondolom, hogy a mérnöki kamara nem vállalkozhat arra, hogy munkát szerezzen. Vagy
nem, nem is.
Viszont az fontos kiemelni, hogy beszéltünk itt támogatásról, uniós támogatásról. Jelen pillanatban nincs olyan támogatási forma, ami alkalmas lenne a mérnöki irodák technikai hátterének a fejlesztésére. És ez egy nagyon komoly gondot jelent, hiszen...
Ez azt jelenti, hogy önerőből kell ezeket megvalósítani?
Pontosan így van. Tehát egyre komolyabb feldolgozó kapacitást kell, egyre komolyabb hardware hátteret kell biztosítani. Megjelenik a BIM rendszer, aminek a szoftver igénye lényegesen nagyobb, és ez mind plusz-plusz beruházási költségigényel jelentkezik. És ehhez ezt most teljes egészében saját erőből, saját forrásból kell a mérnökirodáknak kitermelniük.
Én már többször elhangzott a német és a bajor példa. Ők mit csinálnak jobban, vagy mit csinálnak ügyesebben, vagy egész egyszerűen ott nagyobb mérnöki vállalkozások, vagy nagyobb mérnöki irodák dolgoznak?
Több dolog van, ami más. Ugye gyakorlatilag náluk nem volt 46-47-ben egy álmosítás. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag...
Tehát megvan valamiféle tőke,
hát ott
megvan
egy... komoly családi tőkék vannak ezekben a mérnökirodákban, és például Ausztriában mérnökiroda az csak akkor lehet elfogadott és bejegyzett a piacon, hogyha annak legalább 50%-ig mérnök a tulajdonosa. Tehát itt ezek nem részvénytársaságok, hanem ezek komolyan családi vállalkozások, közép- és kisvállalkozások. Tehát ez az egyik. A másik az az, hogy sokkal hamarabb kint voltak ezeken a piacokon. Mi azokat a képességeinket, amikor például annak idején még a rendszerváltoztatás előtt arab területeken komoly nevet szereztünk magunknak, mint mérnökök. Ugye ott azért sok építkezésben voltunk jelen, de a gépipar területén is komoly szállításaink voltak, tehát komoly exportot bonyolítottunk le a gépipar területén is. Tehát, hogy ne csak egy szakmáról beszéljek, ezeket hagytuk elveszni. Tehát ezek eltűntek a süllyesztőbe, és ezeknek a fölépítése, újraépítése egy nagyon nehéz munka. A másik, amit azért meg kell, hogy jegyezzek, hogy a mostani mérnökiroda tulajdonosok, akik azért általában véve inkább az 50 éves korosztály, azért náluk a nyelvtudással gondok vannak. Nem tökéletesen olvassák mondjuk a szabványokat, de azért itt egy nagyon flott tárgyalási technikai tudásnak kell lenni. Ezek azért általában hiányoznak, ez a fiataloknál már megvan szerencsére. És tehát azt tudom csak mondani ezzel kapcsolatban, hogy itt egy nagyon komoly program és akciót kell fölépíteni arra, hogy ez ténylegesen működjön. Ugye folyamatosan kint vagyunk a piacokon a vízügyi tudásunkkal. De ha megnézzük, hogy mit tudunk, most éppen mit tudunk kínálni, milyen szervezeteket, milyen irodákat tudunk kínálni, akkor viszonylag szűk a keresztmetszet. Most éppen leültem az ezzel megbízott kormánybiztossal, Jó Istvánnal, akinek éppen ez a feladata a külügyminisztérium, hogy ezt az exportpiacot fölépítse a vízügy területén. Nagyon nehéz a feladat. Tehát ez nem úgy van, hogy ezek most rámutatunk, hogy akkor te meg ki tudsz menni. Az én benyomásom az, hogy az elkövetkezendő időszakot, ugye 20-ig tart az uniós program, de mint tudjuk, azért ott a munkák 22-ig fognak befejeződni. Igaz, hogy a tervezési munkák hamarabb, de most lenne egy olyan két év, egy kegyelmi időszak, amikor ezt a munkát el lehet végezni. Ez egy nagyon lényeges és nagyon fontos kihívás. És a másik, hogy nekünk elég erősek a nemzetközi kapcsolataink. Tehát nagyon jó
kapcsolat. A kamarának.
Igen, az angol kamarával, közösen, az ICV-vel, közösen írtuk ki a Tierney Clark díjat, amit nagyon izgalmas, jó projektekre szoktunk megítélni közösen. De nagyon jó a német térrel, az osztrák kamarával, a szlovén kamarával, a visegrádi négyek keretében minden évben rendszeresen találkozunk. Tehát vannak olyan helyek, akikkel egyrészt össze lehet fogni, másrészt be lehet kapcsolódni mondjuk német vagy angol irodákhoz. Igaz, hogy ott, ahogy a Gyula mondta, csak kisebb munkákkal, de meg lehet tanulni azt, hogy hogy legyünk jelen az exportpiacon. És van egy-két olyan terület, ahol robbanásszerű változás fog bekövetkezni.
Nem tudom, hogy mindezzel összefüggésben, vagy mindezzel kapcsolatosan a kamara új elnökének fejében vannak-e már programok, vagy legalább programpontok, vagy elképzelések?
Hogy ne lennének, hiszen sokat gondolkoztunk ezen, hogy merre tudunk tovább lépni. Mindenképpen fontosak azok az eredmények, ami az előző időszakot jellemzik és fémjelzik, hiszen ezekre az eredményekre tudunk építkezni, és ha figyelembe vesszük azokat a rendszereket, azokat a munkamódszereket, amit kidolgoztunk, illetve folyamatban van a kidolgozása, ez mind segíti a mérnökök nemzetközi szinten való tevékenységét és hozzáállását.
Térjünk még vissza a képzésre és a továbbképzésre, ami érintőlegesen azért szóba került, és itt elhangzott az a mondat is, hogy igazándiból a képzettség a fontos, és nem is annyira a végzettség a mérnöki munka tekintetében is, de hát ez szerintem majdnem minden szakmánál elmondható. De ha jól tudom, akkor 2014 óta van a kamarának úgynevezett továbbképzési szabályzata, és itt van ez a kamarai tudásközpont. Ha jól tudom, ez is most már 3 éve működik és tevékenykedik. Látszanak már az eredmények? Egyáltalán mik a tapasztalatok ezen a téren?
Jó úton vagyunk, azt tudom mondani. Egyrészt a rendszer működik. Másrészt kezd összeállni egy tudáskönyvtár, ahol különböző olyan anyagok vannak, amik hasznosak a mérnöknek, útmutatók, példatárak, elemzések, kézikönyvek, stb. Másrészt pedig a tagozataink minden évben ezeket egy közös rendszer szerint gyarapítják. Tehát van egy komoly tudáskönyvtárunk most már, és a különböző egyszeri alkalmakról, ugye mondtuk, hogy minden évben egyszer van egy alkalom, amikor kötelező részt venni, mindenki maga választja meg, hogy ezt hol végzi el, Budapesten, Debrecenben, vagy mikor. Ott minden egyes alkalommal a 4 óra többé-kevésbé elméleti részhez van mindig egy-két óra ipari partner. Ez elindult, és most erre úgy beszéltük meg, hogy erre nagyon fókuszálni fogunk, mert az új termékek, új technológiák ott jönnek be. A másik, amit a képzésnél fontosnak tartok, hogy van egy folyamatos távoktatásos rendszerünk, amelynek keretében a mérnök lemegy művezetni Budapestről Debrecenbe és vissza, ez alatt az időszak alatt egy jogszabályt meg tud tanulni. Az az övé az elemzés, a távoktatás, folyamatosan vele van, amikor kint van a munkájával a piacon, a laptopján, tehát egy komoly lehetőség, és itt mondjuk nem csak szakmai jogszabályokat, hanem pénzügyi ismereteket is oktatunk, például eljárásrendeket, stb. Ezekre jogi ismereteket olyan területen, hogy kell vezetni a céget, ott milyen új szabályok jöttek be. Tehát itt egy elég széles palettát tudunk a mérnök számára rendelkezésre bocsájtani. Az alapvető problémát és gondot a jelent és a jövőt illetően azonban én ott látom, hogy minden meg fog változni körülöttünk az elkövetkezendő években, és az a digitális technológia, ami most már világosan látszik, hogy itt van a piacon, egyrészt ez, másrészt pedig az értékek teljesen megváltoznak, tehát új rendszereket. Most már látjuk, hát pontosan tudjuk azt, hogy ma már a közlekedési tagozatunkon belül az intelligens járművek, hát ez egy természetes dolog. Órákra vannak tőlünk az önjáró járművek, amelyekhez nem csak mérnöki tudás, hanem új kressz is fog kapcsolódni. Tehát itt most tulajdonképpen ezeknek az új rendszereknek a felismerése és ennek az elfogadásának a kultúrája, ez az elkövetkező időszak legnagyobb feladata. Akkor és ez a mérnököt, most egy pillanatra csak ezt az egy mondatot, hogy mondjam, ez a mérnöki munkát teljesen át fogja alakítani.
Hát akkor tulajdonképpen ehhez kapcsolódik az a kérdés, amit én már régóta szerettem volna megkérdezni, hogy a műszaki területen és a mérnöki munka területén is talán különösen fontos és különösen hangsúlyos az innováció, vagy a fejlesztés, vagy az erre való készség és képesség. Hogy állunk ezen a téren, Nagy Gyula?
A kamarának egy fontos feladata, hogy ebben ösztönözze a kollégákat. és visszatérve még az előző témához, ezeket a továbbképzési anyagokat, amelyeket a tagozatok dolgoznak ki, egy kamarai bizottság akkreditálja. Tehát bármi nem kerül az előadások anyagok közé. És az előadásokon szétosztott adatlapokon a hallgatóság közvetlen vissza is jelezhet, és véleményt mondhat az előadásokról, hiszen ez a legfontosabb, hogy mennyire érzi ő saját magára. Azt, hogy mi ide eldöntjük, az egy dolog, de hogy a tagság, aki ott ül, ő érezze, ez a legfontosabb. És ez befolyásolja a mérnöki tevékenység hatékonyságát, hiszen mindig-mindig újra a képzésre, a tudásra térünk vissza, mert ez az alapja a sikerünknek és a tevékenységünknek.
Mindehhez azért a hazai műszaki felsőoktatás azért kapcsolódhat, vagy kapcsolható valamilyen formában, hát azért nagyon nagymúltú, rangos műszaki felsőoktatási intézményeink vannak, nem csak itt Budapesten, hanem szerte az országban. Az a kapacitás az valamilyen módon azért becsatornáztatható, vagy csatlakoztatható ebbe?
Én elfogult vagyok, mert nekem az alma máterem az a Budapesti Műszaki Egyetem, ahol én otthon érzem magam. Úgyhogy talán nem fog teljesen reális képet fölvázolni, mert egyenként a professzorokat, az ott tanító kart, azt majdnem, hogy barátilag jól ismerem. Tehát nekem ez egy otthonom, ez az egyetem. De az elmúlt 8 évben azért végiglátogattam más egyetemeket is, és azt kell, hogy mondjam, hogy vannak nagyon speciális, izgalmas, jó tudások, különböző a Miskolci Egyetemen például nagyon sok minden van. Hát ugye a Győri Egyetem az most már majdnem, hogy Adi Egyetem, annak is megvannak a specialitásai. Az épületgépészek szoktak Pécsre járni a pécsi épületgépész expóra.
Debrecenben.
Meg most, ja, tényleg, most voltak
Debrecenben. Tegnap voltam épp Debrecenben az épületgépész tanszék 30 éves születésnapi konferenciáján.
Igen.
De azért kritikával is kellene illetnünk magunkat is. Mi keveseljük azt a lehetőséget, hogy mondjuk akadémiai címmel nem rendelkező, de igen nagy tapasztalatot szerzett a praxisban, igen nagy tapasztalatot szerzett mérnököknek, professzori cím nélkül is meg kellene és meg lehetne adni a lehetőséget arra, hogy a mérnököket oktassák. Ez az egyik. Tehát mi meg vagyunk róla győződve, hogy ez a mérnök professzor, ez hiányzik a mai rendszerből. A második, ami nálunk sokszor és sok esetben fölvetődött, ugye említettem, hogy 19 tagozatuk van, úgyhogy amit most mondok, nem mindegyikre jellemző, de sokra. Mi azon a véleményen vagyunk, hogy jó pár területen vissza kéne állítani az 5 éves képzést. És nem az osztott képzést. Az építészek ebből a szempontból szerencsések. Ott nincs osztott képzés, náluk 5 éves képzés van. Én jelentősen keveslem az elitképzést. Ez valahol nálunk a kamarában is lecsapódik, nálunk is erőnk eddig még nem volt arra, hogy ezeken a továbbképzéseken elitképzést is tartsunk. Pedig erre igen nagy szükség van. Nem azért, mint hogyha meg akarnánk különböztetni az egyik mérnököt a másiktól, hanem kellenek lenni zászlós hajóknak. Tehát, hogyha ki akarunk menni külföldre, hogyha az új kihívásoknak meg akarunk felelni, akkor mindenképpen kell lenni olyanoknak, akik mennek előre. És nincs elitképzés, ezt nagyon problémásnak tartom. És sok esetben hallottam olyat is, hogy kollégák azért, vagy hogy leendő kollégák, tehát diákok azért mennek el MSC képzésre, külföldi egyetemekre, mert ki vannak éhezve a tudásra. Tehát ők fel akarják tölteni ezzel magukat. Tehát én azt gondolom, hogy a továbbképzés, vagy hogy az egyetemi képzés esetében elég sok feladat van még.
De egyébként hogy látják, hogy vonzó mondjuk a műszaki felsőoktatás egy most pályaválasztás előtt álló fiatal számára, vagy egyáltalán a mérnöki pálya, mert ugye az elmúlt években, sőt, most sem mondhatjuk azt, hogy évtizedekben arról lehetett hallani, hogy hát ez voltak éppen egy nagyon biztos pálya, kapkodnak a cégek a mérnökökért, már szinte az állásbőrzéken lecsapnak a gépészmérnökökre, igencsak versenyképesek a fizetések is, tehát minden azt mutatja, így a laikus számára, hogy ez egy vonzó és jó pálya lehet.
Ez így van, az elektromérnök, a gépészmérnök, egy sor olyan terület van, ahol az informatikus mérnök, tehát egy sor olyan terület van, akik nálunk tagozati szinten is jelen vannak, akik a maguk részéről még az egyetem alatt elkelnek. Azok, akik az építőiparban fogják megkeresni a kenyerüket, ott gondokat látok. Például nagyon hiányos a vasúttervezésben az utánpótlás. És hasonlóan azt látom tulajdonképpen, hogy azért azok a kollégák, akik például hát a környezetvédelemben vannak jelen, ott is el tudok képzelni egy mai kornak sokkal jobban megfelelő képzést. Tehát igen, megosztott. Van, ahol keresik a jelentkezőket, és van, ahol pedig elkakvadják abban a pillanatban, ahogy kijön az egyetemről.
Voltak éppen már a beszélgetés eleje óta jár egy kérdés a fejemben, és most így a beszélgetés végéhez közeledve, vagy a beszélgetés végén, akkor ezt a kérdést fel is teszem, hogy meg lehet azt fogalmazni, hogy milyen is ma Magyarországon 2017-ben mérnöknek lenni, milyen a társadalmi státusza, egyáltalán a presztízse, az elismertsége ennek a szakmának? Talán Nagy Gyulához fordulok most.
Egy küzdelmes, de szép feladat és szép tevékenység. Mi ezért küzdünk, hogy a társadalmi elismertsége is ennek megfelelő legyen. Hiszen, amit elnök asszony is említett, van előttünk 40, egy néhány olyan év, ahol nem így történt. De úgy érezzük, hogy a mai világban is a mérnökök nagyon sok területen háttérben vannak, vagy nem elég lényegében látjuk a munkájuk jelentőségét, fontosságát. Én 40 éve tervezőként dolgozom. Azt beláthatjuk, hogy egy tervezőnek elég fontos és komoly feladata van egy létesítmény megvalósításában. A 40 év alatt talán 2 vagy 3 olyan épületátadás volt, ahova a tervezőt meghívták. Jó esetben az építész tervezőt talán, de a szakági tervezőket szinte sosem, vagy nagyon ritkán. És ez mutatja az elismerését is a szakmánknak. Mindenki fontosabb egy ilyen zárásnál, viszont a tervezőnek a megnevezése, vagy a munkájának a méltatása az elmarad. És ez jelentkezik a tervezői díjakban is. Tehát nagyon nagy elmaradásban vagyunk, hiszen azt a munkaráfordítást, és azt a háttértevékenységigényt, amit egy tervezőnek, amiről beszéltünk, a továbbképzéseken való részvétel, a munka feltételeinek a megteremtéséhez szükséges anyagi háttér nagyon nehezen teremthető meg a mai tervezési díjakból. Ez egy nagyon fontos kérdés, és elnök asszony említette az új mérnöki rendszerünket, az építész és mérnöki tervezési szolgáltatási rendszert, aminek ez a lényege, hogy megfogalmazzuk a mérnök, a tervező közreműködését egy teljes beruházás folyamatában. Tehát az első pillanattól kezdve egész a beruházás befejezéséig. És fontos, hogy felelős, független mérnökként tudjon részt venni, és garanciája legyen egy sikeres és jó beruházásnak és megvalósításnak.
Még egy rövid zárszó így a mérnöki munka presztízséről, elismertségéről, Barsinő Pataki Etelkától.
Ma 2017-ben Magyarországon egy nagyon szép szakma a mérnökség, de nagyon nehéz mérnöknek lenni. A körülmények azok másképp fogalmazom. Az egész tudásipar a mérnök, az a mérnökre van felépítve. Tehát legyünk egészen őszinték, hogy mérnök nélkül nincs tudásipar, és azt tudjuk, hogy most már a tudásipar az, ami az elkövetkezendő időszakot meg fogja határozni. Én azt szeretném, hogyha sokkal jobban megbecsülnék a mérnök tudását, és hogyha a mérnök azt mondja valamire, hogy ezt így nem lehet, akkor fogadják el. Hogyha a mérnök azt mondja valamire, hogy el kell végeznem sokkal részletesebben a munkát, ki kell dolgoznom, akkor ne az legyen a válasz, hogy a persze többet akarsz keresni, hanem hogy értsék meg, hogy a biztonsághoz, hogy ahhoz, hogy garantálni tudjuk azt, amiről beszélünk, ahhoz sokkal részletesebb, sokkal alapvetőbb munkára van szükség, mint amire sokszor ma megbízást kapunk. Tehát én azt mondom, hogy az egyik legszebb szakma, de ma, és már hosszú ideje, Magyarországon az egyik legnehezebb szakma.
Az elmúlt órában Barsiné Pataki Etelka, a Magyar Mérnöki Kamara távozó elnöke, és Nagy Gyula, a Mérnöki Kamara most megválasztott új elnöke volt a vendégünk itt az arénában. Köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy itt voltak.
Köszönjük.
Köszönjük.